Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bartyik Bálint vagyok. Ez itt az első Pesti Egyetemi Rádió, az EPER, az FM 97.00-án. Mai műsorunk címe Meleg igen, melegekkel fogunk foglalkozni. Egészen pontosan a meleg házasság kérdésével, illetve érinteni fogjuk majd a melegek gyermekvállalásával kapcsolatos kérdést is. A stúdióban egyébként illusztris vendégek várnak Önökre. Itt lesz Liderer András, az SZDSZ új generáció elnöke, illetve Huber Sebastian, az Ifjúsági Demokrata Fórum alelnöke és választmányi elnöke. Két fiatal embert hívtunk meg, nem véletlenül, ugyanis azt szeretnénk, hogyha olyan fiatal, leendő politikusok vitatkoznának itt a stúdióban és válaszolnának a felmerülő kérdésekre, akik egy-két év vagy évtized múlva döntéshozó szerepbe kerülhetnek akár. Egy kis külföldi kitekintéssel kezdünk, valamint a magyar szabályozásról hallhatunk pár szót. Sipos Regina és Halász Glória összeállításával kezdünk el.
Miután először halálos bűnnek, majd betegségnek tekintették a homoszexualitást, 1989-re eljutott az emberiség odáig, hogy a homoszexuálisok polgári élettársi szerződését Dániában intézményesítették. Az állam és egyház előtti tényleges esküvőre először Hollandiában, 2001. áprilisában nyílt lehetőségük a melegeknek, ahol ezt a lakosság 82%-a azóta is támogatja. Itt már minden századik házasságot egyneműek kötnek. Szomszédja, Belgium volt az első döntően katolikus ország, ahol 2005-ben érvényesítették a teljes értékű melegházasságot, örökbefogadás itt viszont nincs. Bár a Vatikán a hívőket nagy erőkkel szította ellene, 2006-ban a spanyol kormány biztosította heteroszexuális házaspárokéival azonos jogokat a meleg és leszbikus pároknak, beleértve az öröklést, örökbefogadást is, ami mellett egyedülálló módon Spanyolország pápai nunciusa is kiállt. Ebben az erősen katolikus országban a homoszexualitást ráadásul 1975-ig, a Franco diktatúra végéig törvényileg is tiltották. Svájcban ez éveleje óta köthet házasságot két azonos nemű ember. Svájc az első olyan ország, ahol népszavazáson döntöttek az ország polgárai ezügyben, hiszen bár a törvényt már 2004 elején elfogadta a parlament, a jobboldali ellenzők népszavazás kiírását követelték, melyre egy évvel később került sor. Ezen 60%-os részvétel mellett a szavazók 58%-a mondott igent. Az észak-amerikai kontinensen egyedül Kanada 6 tartományában legális az egyneműek házassága 2005 óta. Ekkor nyilvánították ugyanis alkotmányellenesnek a homoszexuális házasságok tilalmát. Az egyetlen ország a fekete kontinensen, ahol törvényessé vált a melegházasság, Dél-Afrika. A törvény nagy többsége 230 szavazattal 41 ellenében, habár a melegházasság intézményét Dél-Afrikában hevesen ellenzik különböző vallási csoportok és konzervatív...
És most nézzük Magyarországot. Hazánkban egy, a bírói gyakorlat által életre hívott, funkcióját betölteni nem képes, jogbizonytalanságot eredményező, faktuális, azaz az életközösség tényén alapuló élettársi viszony létezik. A magyar PTK új koncepciója az élettársi viszonyhoz kötődő jogokat némileg bővíteni szándékozik, de következetlen módon teszi. Az állami nyilvántartás bevezetése pedig nem oldja meg a korábban az intézménnyel kapcsolatban hangoztatott problémákat. Ez a modell a heteroszexuálisok számára sem lenne megfelelő, nem érinti az örökbefogadás kérdését, a mesterséges megtermékenyítés problémáját, nem világos a törvényes örökléshez való viszonya. A viszony megromlása esetén azt nem bíróság bontja fel, így az intézmény ingatag számos visszaélésre ad lehetőséget. Az azonos neműek tartós együttélésének jogi szabályozása kapcsán a PTK eddigi koncepciójától függetlenül a jogalkotónak azt kell eldöntenie, hogy bekíván-e vezetni egy valós, kifejezetten az azonos neműeknek szánt intézményt, amely a házassághoz képest kevesebb jogot adna a benne élőknek, de a jogok és kötelezettségek harmonikus rendszerén alapulna, és jogilag kellő garanciával lenne körülvéve, vagy a házasság intézményét annak minden következményével. Így különösen a kettős örökbefogadás lehetőségével együtt megkívánja nyitni az azonos neműek előtt is. És egy kicsit tágabban vizsgálva a kérdést, mi a helyzet az Európai Unióban? Ahány ház, annyi szabály. Az Európai Unióban csak a melegek és leszbikusok polgári jogegyenlőségének minimumát kell biztosítani. Általánosan fogalmaz az Európai Parlament homofóbia elleni állásfoglalása is. A tagállamok mozgástere a diszkriminációmentesség biztosításában tehát elég nagy. Rajtuk múlik, hogy a gyakorlatban mit tesznek és mit nem.
Tehát hallhattuk, hogy Európában körülbelül milyen trendek uralkodnak a melegházasság kérdésében. A stúdióban pedig először Lederer Andrást, az új generáció elnökét kérdezem arról, hogy milyen ma Magyarországon a jogi helyzet, és azért téged szólítalak először, mert úgy tudom, hogy az SZDSZ tervez egy törvénymódosítást e témában.
Akkor kezdjük a végéről, és először is üdvözlöm a hallgatókat. Az SZDSZ valóban tervezett egy törvénymódosítást ezen a téren. Ma a jogi helyzet egyébként nagyjából ott tart, ahogy az előbb hallható is volt. Egy apró megjegyzést azért muszáj hozzáfűzzek. Az Európai Unió valóban nem írja elő a házasság vagy a regisztrált élettársi kapcsolat intézmények bevezetését a tagállamokra vonatkozóan, viszont a jogharmonizációból következően jelenleg problémás, hogy mit csinálunk akkor, amikor mondjuk egy magyar állampolgár házasodik össze egy holland állampolgárral. Magyarországon ez milyen következményekkel jár, például amikor állampolgárságot szeretne kapni az ő párja. Ez tisztázatlan, és még akkor is, hogyha Magyarország nem túl progresszív módon nem teszi lehetővé az azonos neműek számára sem a házasságot, sem a bejegyzett élettársi kapcsolatot széles jogokkal. Erre a kérdésre akkor is választ kell találnunk, emiatt is előbb-utóbb muszáj lesz törvényt hoznunk.
Huber Sebastian, Ifjúsági Demokrata Fórum. Szükség van-e szabályozásra?
Hát először is szeretném üdvözölni a hallgatókat. Igen, tehát azt mindenek előtt rögzíteni kell, hogy a parlamenti pártok között és az MDF és az SZDSZ között is a meleg párkapcsolat szabályozásában van vita, nem abban, hogy ez létjogosult. Tehát én amellett, hogy vitatom azt, hogy a meleg házasság intézményét be kéne vezetni, mélységesen elítélem azokat, akik mondjuk a meleg felvonulást megtámadták, meg egyáltalán bárkit, aki mást faji, vallási, vagy akár szexuális identitása miatt üldöz. Ami a jogi szabályozást illeti, avval én magam részéről is egyetértek, hogy egy regisztrált élettársi kapcsolat bevezetése az lehetséges, a házasságot, mint melegek közötti párkapcsolat törvényesítését sején se az MDF nem tudja támogatni.
Láttam, hogy Lederer András rázta a fejét. Miért?
Én csak azért ráztam a fejem, mert itt az öröklés az mindig előkerül, és mindig azt szokták mondani az emberek, hogy hát ez megoldható, hát csak egy fecni, egy végrendelet. Azért ez nem így van. Nagyon helyesen egyébként. Magyarországon van olyan civil szervezet, ami foglalkozik olyan polgári szerződések megkötésével, ami a házasság intézményét próbálja megidézni, hogy így fogalmazzak. Egy olyan kötegnyi szerződést írhatnak alá azok az azonos nemű párok, akik egyébként házasodni szeretnének, de azt nem tudnak.
Ifjú politikusként milyen gyakran találkoztok ezzel a kérdéssel? Tehát a politikának mennyire kell ezzel ma foglalkoznia?
Mi azt gondoljuk, hogy nem lehet addig szabad valaki Magyarországon, amíg mások nem teljesen szabadok. Nincs részleges szabadság, és nem csak abban az értelemben, hogy azok a melegek, akik egyébként házasodni szeretnének, hát kvázi félig szabadok, hiszen egyébként szabadon járkálhatnak az utcán, vállalhatnak munkát és minden egyéb, csak éppen házasodni nem házasodhatnak. Azt gondolom, hogy én egy olyan országban nem lehetek szabad, ahol félmillió embert megfosztanak egy egyébként teljesen értelmetlen érvelés mellett alapvető emberi joguktól.
Tehát én avval egyetértek, hogy ami a társadalmat érinti, és nyilván hogy a melegek helyzet érinti a társadalmat, arról a politikának beszélni kell. Ugye itt jogi háttér van, amit ugye csak a politika tud megfogalmazni, csak a politika tud ebben valamilyen szinten választ adni. Én avval nem értek egyet, és köztünk alapvetően, vagy talán a pártjaink között azt mondhatom, hogy egy filozófiai vita van igazából, tehát a házasság intézményéről van szó. Mi konzervatívok úgy gondoljuk, hogy a házasság, mint sok más intézmény is, ugye történelmileg kialakult valamilyen közösség, aminek a megváltoztatása az nem olyan egyszerű, hogy csak én ebbe belenyúlok, és bármikor ezen változtatni tudok. A házasság, az a történelmi tapasztalatok, a hagyomány alapján az egy férfi és egy nő közössége. És
igen, látom, hogy András szeretne hozzászólni. Arra kérlek azonban, hogy mielőtt tovább mennénk, mert ez már egy újabb téma lesz, amit Sebastian pedzeget. Előbb hallgassuk most meg mindannyian, hogy Magyarországon milyen meleg szervezetek működnek, és utána visszatérünk erre a témára.
Úgy tűnik, ma még távol van az, hogy amikor e dallamokat meghalljuk a polgármesteri hivatalban, s hátra pillantunk a sorok között, akkor egy meleg párt látunk közeledni az anyakönyv vezető felé. Távol van, mert bár a nyár végén az SZDSZ kijelentette, hogy kiáll a melegházasság ügyéért, most már csak a regisztrált élettársi kapcsolat engedélyezése került elérhető közelségbe. Bár ez már megfogható jogosultságokat foglalna magában, az esélyegyenlőséget mégiscsak az azonos neműek házasságának engedélyezése elégítené ki. Lássuk, mihez tudtak kezdeni ebben a helyzetben a különböző meleg szervezetek. A Szivárvány Misszió egy egyesületek közötti együttműködés, amelyet három civil szervezet, a Háttértársaság a Melegekért, a Lambda Budapest Melegbaráti Társaság és a Labrisz Leszbikus Egyesület hívott életre. Ez az összefogás nem a melegházasság ügyéért jött létre, hanem már korábban, hogy az évenkénti meleg kulturális fesztivált megszervezze. A misszió azonban beszállt a melegházasságért folytatott küzdelembe, s ennek megfelelően idén a fesztivál mottója az egyenlő esélyeket a házassághoz volt, s a szervezetek egy közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz, amelyben a melegházasság engedélyezése mellett érveltek. A Labrisz Egyesület tapasztalatai szerint a társadalom nem elfogadó a melegházasságot illetően. Az egyesülettől Borgos Anna véleményét hallják.
Van egy komoly ellenállás a társadalom részéről, és ez azért befolyásolja a döntéshozókat is. De éppen ezek az intézkedések formálhatnák a közvéleményt, nem lehet arra várni, hogy majd egyszer valamitől a társadalom érett lesz erre a dologra.
Különböző meleg szervezetek a maguk módján is tevékenykednek a melegházasság ügyében. A Szimpozion Egyesület kezdeményezéséről Virág Zsoltot hallják.
Például most készült egy kérdőív, ami Magyarországon, vidéken és Budapesten is megkérdezett 900 meleg biszexuális férfit nőt, arról, hogy mi a vélemény magáról a házasságról, a diszkriminációról, örökbefogadásról, tehát széles körű felmérés volt, hogy milyen igényeik vannak, miért küzdjünk mi meleg szervezetek. Nagyon hasznos információ fognak kiderülni. Ennek a kiértékelése most van folyamatban, most október végével zárul.
A szervezetek közötti együttműködéseknek köszönhetően közös projektek is indultak a melegházasság népszerűsítéséért. Egy ilyen közös kampányról is Borgos Anna beszélt.
Már más szervezetekkel közösen terjesztettünk egy ilyen melegházasságról szóló képeslapot, amiben lehetett beixelgetni erre vonatkozó kérdéseket, és ezt azzal a céllal, hogy ezt eljuttatjuk az igazságügyi és rendészeti minisztérium részére. És egy honlap is készülőben van, amire elvileg ezzel kapcsolatos anyagok felkerülnének.
A szervezetek között ki kell emelni a Háttértársaságot, amely nagyon aktívan kommunikál a politikai erőkkel. Az érintett minisztériumokkal egyeztetéseket folytatnak, javaslatokat dolgoznak ki, jelenleg a regisztrált élettársi kapcsolat ügyében. Arról, hogy Magyarországon valóban inkább a politika aktívabb-e a melegházasság ügyében, Szabó Tibor nyilatkozott telefonon a Délalföldi Melegbaráti Körtől.
Azt gondolom, hogy részben igaz, mert valóban a bizonyos politikai irányzatok fontosnak tartják, hogy a melegeket ne diszkriminálják ebben a tekintetben sem. Viszont az tagadhatatlan, hogy a meleg szervezetek nagyon keményen próbálnak lobbizni, tehát igenis próbálják a kapcsolataikat felhasználni, és próbálják a politikusokat az elfogadás, illetve a megkülönböztetés megszüntetése irányába fordítani. De sajnos ez elég kevésre jelenik meg a médiában, tehát ezért van az, azt gondolom, hogy ilyen fordított helyzetet feltételeznek sokan.
Abban minden szervezet egyetértett, hogy a legfontosabb feladat a társadalom meggyőzése, belátásra bírása, és ezt legfőképp azzal lehet elérni, ha diskurzus alakul ki a társadalomban a melegházasság.
Kajári Bettina összeállítását hallottátok. Az IDF vagy az MDF kapcsolatban áll meleg szervezetekkel?
Hát, mint mondottam, ezek a meleg szervezetek, ezek nem csak a, gondolom, nem csak az SZDSZ új generációt, vagy az SZDSZ-t keresik, meg nyilván az MDF-hez is eljuttatják a saját álláspontjukat, mint ahogy egyébként a melegházasságot ellenzők is, gondolom, nem csak hozzánk, hanem az SZDSZ-hez is eljuttatják álláspontjukat, elmondják, hogy ők ezt miért nem tudják elfogadni, hogy melegek házasodjanak.
Így van ez egyébként, András?
Lehet, hogy az SZDSZ nagy postanedájába érkeznek ilyen tanulmányok, levelek, észrevételek. Olyat, ami mondjuk nyomdaképes, én még nem kaptam ezzel kapcsolatban. Tőlünk nyugatra azt látjuk majdnem mindenhol, hogy van egy nagyon erős civil szféra, amelyik képes bizonyos ügyekben az akaratát ráerőltetni a politikára oldaltól függetlenül. És egyébként szerintem ez egy nagyon jó dolog, de Magyarországon a civil szféra, hát finoman szólva is gyerekcipőben jár még ehhez. Egyetlen egy olyan területet nem tudok említeni, ahol az azzal foglalkozó, az ott érdeklődő munkát folytató civil szervezetek annyira erősek lennének, hogy képesek lennének a saját álláspontjukat ráerőltetni a politikára, vagy akár csak arra képesek lennének, hogy vitát generáljanak, állásfoglalásra kényszerítsék a pártokat. Ma ott tartunk, tetszik vagy nem tetszik, hogy ehhez a politika kell.
Sebastian, nyugodtan szólj közben.
Megvárom, amíg András befejezi.
Egy fél szót szerettem volna még a bejátszás előtt a Sebastiannak mondani, hogy a házasság intézménye, ez hagyományosan ugye férfi és nő kapcsolata, és bár mi nagyon jóban vagyunk, és régről ismerjük egymást a Sebastiana, de nem tudom kihagyni magas labda, hogy akkor a szavazó jog is ugye hagyományosan férfi privilégium, és akkor egy igazi konzervatív álláspont szerint meg kéne vonni a nőktől a szavazati jogot. Tudom, hogy ezt sem te, sem a pártod nem így gondolja, de hát szeretnélek szembesíteni azzal, hogy amikor ilyen értékekre, hagyományokra hivatkozunk, emberjogi kérdésekben, azok nem nagyon működőképesek.
Én ebben nem tudok egyetérteni. A család egy teljesen más intézmény, mint a választójog. A választójog az egy törvényileg létrehozott intézmény. A család az előbb volt, mint bármilyen törvények, tehát azért szerintem ez nem egy jó példa, vagy nem egy adekvát téma. Azért a jogegyenlőséggel azért óvatosan bánjunk, és ezt az András is utalt erre, hogyha valaki nem szabad egy országban, akkor más se lehet szabad. Szóval itt azért a szabadságnak különböző formáit, vagy különböző képpel látjuk. Azért nem mindegy, hogy mit tekintünk szabadságnak. Ugye én jelen állapotomban még nem értem el azt az életkort, amitől köztársasági elnök lehetnék, de ettől én még nem érzem úgy, hogy ne lennék szabad, mint ahogy én nem szülhetek, vagy mondjuk, ha már a házasságnál tartunk, mondjuk testvérek sem házasodhatnak, tudom, ez azért sokkal kevesebb embert érint, hála Istennek, mint a melegházasság problémája, de tehát vannak ilyen kialakult normák, amik ugyanúgy jelen vannak, és amik attól, mert bizonyos jogokat kvázi korlátoznak, nem jelenti azt, hogy ez a szabadságot veszélyeztetni. Tehát a társadalom változik, a társadalom véleménye akár változhat, és a konzervatív pártok azt mondják, hogy egy organikus fejlődés után akármilyen, tehát másfajta döntés is születhet, de jelenleg a magyar társadalom, szemben mondjuk a holland társadalommal, a magyar társadalom többsége az elutasítja a melegek házasságát.
Mielőtt folytatnánk a műsort, és szeretném, hogyha meghallgatnátok velünk még egy bejátszást, előtte van egy-egy gyors kérdésem, és biztos szeretnétek majd alaposan kifejteni a véleményeteket és a válaszatokat, de én mégis azt kérem, hogy próbáljatok meg egy-két mondattal reagálni, jó? Sebastian, az IDF honlapján szerepel egy ilyen mondat, hogy a szervezetetek kiemelten fontosnak tartja a szabadságjogok érvényesülését és érvényesítését. A gyors kérdés az, hogy a melegek házassága miért nem tartozik bele szerinted abba a szabadságjog kategóriába, amit képviseltek?
Szerintünk a házasság az nem tartozik bele olyan szabadságjogba, férfi és nő között természetesen beletartozik, de ez egy olyan intézmény, ami nem azt jelenti, hogy aki nem házasodhat, annak a szabadságát vonna bárki is kétségbe. Mi az egyének szabadságáért, tehát az ellen természetesen, vagy azért küzdünk, hogy mondjuk a meleg embereket semmifajta diszkrimináció, szexuális identitásuk miatt az alapvető jogaikban ne érhesse, de a szabadság olyan intézményesülése, mint a házasság, az számunkra az nem jelenti ezt. Tehát nem jelenti azt, hogy a házasság szabadságáért kéne küzdenünk.
Hogy megkérlek, András, hogy erre reagálj a bejátszás után. Most azonban arra a kérdésemre válaszolj, hogy az SDS, vagy az új generáció miért most találta meg magának annyira ezt a kérdést, hogy az új generáción belül már meleg munkajogi csoport is alakult, amikor Kunce Gábortól pár hónappal ezelőtt, de lehet, hogy már fél éve, egy éve elhangzott egy olyan mondat, hogy igen, az SDS, mint liberális párt kiáll a meleg jogok mellett, de nem veszi elő, csak akkor, hogyha arra társadalmi igény kívánkozik, hiszen mint politikai szervezet azzal kell foglalkoznia, ami éppen érdekli az embereket, és ha az adó jobban érdekli őket, akkor az adópolitikával foglalkoznak.
Nem tudom, hogy Kunce Gábor ezt mikor mondta, jelenleg a párt elnökét Kóka Jánosnak hívják, minden tiszteletem a Gáboré egyébként, de elég sok kérdésben nem értettünk korábban sem egyet. Az SDS új generáció, mint már említettem, 2004-ben, tehát 3 éve állt elő ezzel a javaslattal. Nem lehet azt mondani, hogy ez most hirtelen a metróról leszállva jutott az eszébe bárkinek is a szervezetben. Azt gondolom, hogy az idei melegfesztivál után az, aki ebben a kérdésben sunnyog és nem kíván róla beszélni, és itt nem az IDF-re és az MDF-re utalnék, az gyakorlatilag egyetért azokkal, akik azt a tüntetést megpróbálták erőszakosan szétverni egy ilyen helyzetben, amikor elindult egy társadalmi vita pusztán a felvonuláson bekövetkezett atrocitásoknak köszönhetően. Szerintem jobb helyzet nem kínálkozott, és nincsen arra nagyobb esély a későbbiekben, mint most, hogy egy ilyen törvényt sikerüljön átvinni a parlamenten. Az időzítés ennek szól, semmi másnak.
Most meghallgattunk egy interjút, Kelemen Éva kollégánk készített egy rövid beszélgetést egy meleg fiatalemberrel, és utána az elhangzottakra reagálhatok, illetve folytatjuk a beszélgetést.
A házasság hagyományosan a férfi és nő közti kapcsolat szentesítése. Ne akarjunk már szembe menni a természettel, hallhatjuk sok esetben a meleg házasságra reagálva. De a legtöbb ember nem is veszi a fáradtságot, hogy az érintetteket is megkérdezze. Én megtettem. Beszélgetőtársam Cakó Péter, aki meleg és komolyan foglalkoztatja a házasság gondolata.
Olyan esküvőt csinálnék, ami nyomot hagy mind a kettőnk szívébe. Vagy egy gyors elutazás és megesküdés Las Vegasba, most ez jut eszembe, vagy valami nagyobb esküvő, ahová megívunk rokonokat, barátokat. Tényleg egy hetero esküvő. Voltál már esküvőn, tudod, hogy milyen.
De miért is annyira fontos a számára a melegházasság?
Számomra azért fontos a melegházasság, mert nem érzem, hogy ugyanolyan jogokkal rendelkeznének a melegpárok, mint a heteropárok, holott ugyanolyan emberek vagyunk. Igen, is fontos a szertartás, a rituálé, fontos az, hogy egy összetartozást jelentsen. Tulajdonképpen emiatt támogatom nagyon a melegházasságot, hogy fel tudjam venni annak a nevét, akit szeretek.
Bár Péter nem tagja egy meleg szervezetnek sem, idén főszerepet vállalt abban a reklámfilmben, ami a 2007-es Magyar Meleg Fesztivált népszerűsítette.
Egy olyan adó adta le a reklámfilmet, ami az állami adó, amiről azt gondolták, hogy az biztos nem fogja leadni, és leadta a meleg reklámfilmet a meleg fesztiválról. Magyarul a királyi adón lehetett látni, hogy két férfi, meg két nő egymással csókolózik. Nem szexfilm volt, egy sima reklámfilm, hogy két ember, hasonló nem. Úgy döntenek, hogy összeházasodnak. Meg tudod nézni a YouTube-on, meleg fesztivál, szóköz 2007. Mi ezt annak szántuk, hogy igenis az társadalom elkezdjen felébredni.
De mi szükséges ahhoz Magyarországon, hogy elfogadják a melegek intézményesített párkapcsolatát?
Az első lépése a törvény lenne. A következő lépés meg magától fog menni, mert azt gondolom, hogy a világ nem buta, és egyre több meleg műsor van a televízióban, gondoljuk csak a Will és Grace-re, vagy a Fiúk a klubbóra, egyre több meleg dolgot látnak a televízióban. Itt nagyon sok közéleti embernek kellene felállnia, mert nagyon sok olyan közéleti ember van, akár a színészek, művészek között is, akik melegek, de azok nem állnak fel. Ezért is van az, hogy az államtitkár úr felvállalta minden tiszteletem mellett.
Szetei Gábor vagyok, a Magyar Köztársaság kormányának személyügyi államtitkára. Hiszek Istenben, a szeretetben, az egyenlőségben és a szabadságban. Magyar vagyok és európai. Társ, barát, néha ellenfél. És meleg.
Szetei Gábor államtitkár bejelentésében többek közt azt is hangsúlyozta, hogy hívő. Sokan azt gondolják, hogy aki meleg, az automatikusan ateista is, pontosan az egyház ellenséges magatartása miatt a kettő mégis összeférhet.
Én vallásos vagyok, és én úgy gondolom, hogy Isten mindenkit elfogad és mindenkit szeret. A teljes tolerancia, és hiszem, hogy ez az, amit akar mindannyiunknak. Én a magam részéből hiszek Istenben, szeretem Istent, és nem gondolom, hogy ezzel neki ártanék, hogy meleg vagyok, hogy a fiúkat szeretem, hogy egy másik nemhez vonzódok. nem ölök, nem lopok, hiszek az ő nevében, szeretem őt, és szerintem ő is azt akarja, hogy boldog legyek.
A közös boldogsághoz hetero és meleg társadalomnak egyaránt hozzá kell járulnia. Kérdés, hogy a kölcsönös együttműködés mikor valósulhat meg.
A meleg társadalom ez egy zárt társadalom, mi azért tudjuk nagyjából egymásról, de nem adjuk ki. És azért a heterók meg nem hiszik el, hogy jaj, ez is, meg az is, meg amaz is. Hát persze, igen. A társadalmi elfogadottságot kell jobban erősíteni, mert ebben a heteró társadalom bizonyos mértékben egy álomvilágban él. Beleteszi a fejét a homokba, mint egy strúc, és nem látja azt, ami nyilvánvaló.
Sebastian, téged kérdezlek először, mi a helyzet ilyenkor, amikor konzervatív, ifjú politikusként találkozol azzal, hogy igenis vannak hívő melegek, és a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást. Erre mit szoktál válaszolni?
Soha nem gondoltam, hogy ez a kettő kizárna egymást. Én már korábban is ez megütötte a fülemet, és megmondom őszintén ebben a beállítással. Én nagyon nem tudok egyetérteni, és ez engem, mint aki szintén egy egyháznak jelesül, a katolikus egyház tagja, ez sért. Amikor úgy van megfogalmazva az egész, mint a katolikus egyház egyfajta ilyen, tehát itt előjönnek ilyen régi történelmi sztereotípiák, mint ha itt valami mágiára akarnák küldeni a melegeket, és nincsen így, és bárki, aki ilyet állít, az legalább annyira sérti a katolikusokat, mint amennyire esetleg másfajta előítéletek sértik a melegeket. A katolikus egyház nem, a saját hitelvei szerint nem tudja elfogadni a melegek házasságát és a melegek együttélését, de én azt gondolom, hogy minden vallási közösségnek, mint ahogy minden politikai közösségnek is szuverén joga az, hogy meghatározza azt, hogy ő mit tekint elfogadhatónak, és mit nem tekint elfogadhatónak mindaddig, amíg mások jogait nem sérti. Én azt gondolom, hogy ha ezért bárki, és itt azért a korábbi bejátszásokban is elhangzott a bizonyos erős megfogalmazások, bárki ezért a katolikus egyházat, vagy bármilyen egyházat támad, az ugyanolyan hibát követel, mint aki a melegeket támad. Itt az András előző válaszára pedig annyiban szeretnék reagálni, hogy abszolút egyetértek avval, hogy társadalmi vitát kell ebben a kérdésben folytatni, mint ahogy mi is ezt folytatunk most, hiszen ha nem ezt tesszük, akkor valóban átadjuk a terepet olyan szélsőségeseknek, akiket ugye láttunk a meleg felvonuláson részben azok között, akik elítélendő és brutális módon fejezték ki, nem is azt mondom, hogy nem tetszésüket, hanem agresszivitásukat a melegekkel szemben, illetve a meleg felvonuláson láttunk olyan, hogy úgy mondjam, performance-ot, ami joggal háborította föl azokat, akik a katolikus egyház híveinek vallják magukat.
András?
Ezért egy distinciót szeretnék tenni a hozzászólás elején. Szeretném kérni, hogy bontsuk szét a katolikus teológiát és a katolikus egyházat, különösen a meleg ügy esetében. Mert valóban abban nincsen vita, és ez is legyen világos, hogy a meleg szervezetek nevében nem tudok nyilatkozni, bár azt hiszem, hogy ők se. Ez SZDSZ soha nem is beszélt arról, hogy legyen egyházi esküvője azonos neműeknek. Nyilván, hogy a politikának nincs túl sok köze nagyon helyesen az egyházak belső életéhez, főleg nem ilyen alapvető teológiai kérdésekhez. Viszont ha korábban arról beszéltünk, hogy a civil szervezeteknek milyen a beágyazottsága és a befolyása az emberek gondolkodására és a politikára van Magyarországon, akkor ennek az inverzét látjuk, hogyha az egyházakról beszélünk, és nem akarom a katolikus egyházat kipécézni, általában beszélek az egyházakról. Miközben a lakosságnak egyre csökkenő része vallja magát egyébként valóban vallásosnak, és egyre kevesebben járnak ténylegesen templomba, nem csökken ennyire az egyházak befolyása például az ilyen társadalmilag megosztó kérdésekhez. Azt egy problémának látom én is, hogy mondjuk a kereszténydemokrata néppárt a katolikus, illetve a zsidó keresztény elvekre és teológiára alapozva mondja azt, hogy egy alkotmányában deklaráltan semleges köztársaságban nem lehet melegházasság. Itt a szezont a fazonnal keverik, de ebben meg ismét nem kettőnk között van vita.
Mit gondoltok, az emberek ma Magyarországon ezt hogy ítélik meg? Elfogadnák, vagy nagy lenne az ellenállás?
Nem hiszem, hogy itt a mi véleményünk számít, erre adatok vannak.
Tehát viszont mi kíváncsiak vagyunk, hogy mi gondoltunk.
Azt gondolom, hogy az adatok azt támasztják alá, nem csak ezt tudom mondani, hogy az emberek többsége elutasítja a melegek házasságát. Társadalmi vitát kell erről folytatni, de annak nem annak kell lenni, és én ezért azért kicsit tendenciózusnak érzem a bejátszásokat, szóval kicsit azért az az ember érzése, hogy itt mint a mindenki valami felvilágosodásra várna, ami után majd mindenki elfogadja a meleg házasságot. Tudomásuk kell venni, hogy a társadalom egy jelentős része, egyelőre a többsége nem fogadja ezt el, és ezt nem kell, vagy szerintem nem helyes ezt úgy beállítani, mint valami elmaradottságot, valami ilyen, nem tudom, kőkorszaki magatartást.
Tehát azt azért nem állítanám, hogy kőkorszaki gondolkodás az, hogy ne házasodjanak a melegek. Én azt gondolom, hogy egy avid gondolkodás, de azért a kőkorszakinál kicsit már progresszívabb, hiszen nem akarja őket megölni. Kell értékelni az előrehaladást. De komolyra fordítva a szót, nem értem, hogy mi az a probléma, hogy te magad is állítod, hogy az ország jelentős többsége nem támogatja a házasságot. Ennek egyébként nem zárójelbe jegyzem meg az az oka, hogy a házasságban ugye a gyermekvállalás, örökbefogadás kérdése is szerepel. Remélem, erre majd később külön még kitérünk. Hogyha vannak emberek, akik pedig azt gondolják, hogy ezzel nincsen semmi probléma, akkor nagyon helyes, hogy a kisebbségi álláspontot próbálják szembesíteni a többséggel, és a többségnek megmutatni, hogy egyébként lehet erről a kérdésről így is gondolkodni. Ez nem egy felvilágosító dolog, meg nem egy hitvita, meg egy hitbeli kérdés. Szerintem lehet, hogy tendenciózusak voltak itt az anyagok, más műsorban meg a Nagycsaládosok Országos Egyesületét hívják meg melegházasság kérdésben, ami meg én gondolom, hogy tökéletesen irreleváns, hogy mit gondolnak ők, vagy az Építsük a Gyűjtők Egyesülete erről, mert nem róluk szól ez a kérdés.
Na akkor most hallgassunk meg egy talán egészen másféle bejátszást. Bátki Anna kollégánk az utcán szólított le embereket. A vélemények nem feltétlenül reprezentatívak, de mindenképpen érdekesek. Halljuk, hogy mit gondolnak az emberek arról a kérdésről, hogy támogatnák vagy elfogadnák-e Magyarországon a melegházasságot.
Ez nem ilyen egyszerű, hogy nem vagy nem, vagy ilyen vagy nem. Szerintem, ha nagyon akarja két ember saját nemével összeházasodni, akkor igen, áldásom rájuk.
Tartózkodom. Számomra neutrális. Akár házasodjanak is.
Nem. Szerintem ezt ne hívják házasságnak. Hagyjuk meg a házasság rangját, és egyébként csináljanak, amit akarnak.
Igen, egyetértek. Tényleg. Szerintem semmi baj nincsen vele. Itt szól bele bárki is abba, hogy kikivel akar élni, és kivel élni a szexuális életét.
Igen, egyértelmű.
Nem, egyáltalán nem értek egyet, mert elkorcsosul az emberi faj, még jobban.
Azt hiszem nem, de nem tudnám megindokolni, és is könnyen meg lehetne győzni az ellenkezőiről.
Nem értek egyet. A házasság Isten színe előtt nő és férfi közt köttetik.
Nem. Nem, nem értek egyet vele.
Nem. Szóval én azt gondolom, hogy állami házasságkötés lehet, de egyházi nem.
Miért ne házasodjanak, hogyha az nekik jó?
Véleményem az, hogy határozottan ellenzem. Kimondottan undorítónak tartom és életellenesnek, hogy két férfi összeházasodjon.
Nem. Mert engem az irítál.
Azt csinálnak, amit akarnak, nem?
A melegeknek a nyílt párkapcsolatával egyetértek, mert szerintem sok jobb, hogyha ezt a felszínen csinálják, mint hogy elfojtva, de a házassággal nem, mert akkor jogokat kapnak a kezükbe, ami szerintem nem egy meleg párkapcsolatba való, például gyermekvállalás.
A menet közben itt mindkét vendégünk erősen forgatta a szemét. Hát hallottunk radikális véleményeket, ezzel találkoztok, vagy pedig van elhangzott olyasmi, ami új volt számotokra?
Hát azt hiszem, hogy többé-kevésbé erre vártunk, és András is, meg én is mutattunk erre. Tehát itt különböző, mind a két oldalról lehetett hallani olyan dolgokat, amik nyilvánvaló, hogy nem valósak. Tehát nyilván az, hogy valaki nem házasodhat, az nem jelenti azt, hogy az állam tiltaná, Magyarországon nincs ilyen helyzet, hogy az állam tiltaná, hogy bárkivel együtt éljen, vagy bárkivel szexuális kapcsolatot létesítsen, mint ahogy, hogyha lenne állami házasság, az se jelenthetné azt, hogy egyházi esküvőt köthessenek a melegek, mert az minden egyháznak a szuverén magánügye, vagy hát a közösségnek a magánügye, hogy mit tekint szentségi házasságnak. Úgyhogy szerintem többé-kevésbé egyébként ugyanezekkel találkozunk, és ezen az ilyen társadalmi párbeszédeken pont ezeket a előítéleteket próbáljuk talán közösen leküzdeni, hogy tényleg csak arról beszéljünk, ami a valós probléma, és ne keverjünk bele olyan dolgokat, amit nem oda tartoznak.
András.
Nagyjából egyetértek a Sebastian. Egy dolog jutott eszembe, itt volt ez a fiatal ember, aki, mert nem tudom pontosan, hogy fogalmazott, de ugye a korcs szót használta, hogy már így is elég elkorcsosult a társadalom. És meg kell, hogy mondjam, ez egy elég éles párhuzam lesz, és a Sebastian történelmet végzett, én még csak tanulom, úgyhogy biztos le is fog úrragni. Eszembe jut ennek a vitának a kapcsán a 40-es évek elején, a jó kis Horthy korszakban a zsidó törvények közül az, amikor is megtiltották Magyarországon a fajok keveredését, és itt most idézőjelet mutattam, pontosan abból kiindulva, hogy ne korcsosodjon el a magyar faj. Ugyanezt történt persze Németországban is. Vajon akkor miért volt az, hogy az emberek többsége ezt teljesen rendben lévőnek és normálisnak találta, és nem érezte, hogy ezzel bármiféle probléma lenne? És miért csak néhány politikus és néhány közéleti személyiség volt az, egyébként például egyházi vezetők is, akik ez ellen felemelték a szavukat? Nem szeretném a melegházasság kérdését a zsidó törvényekkel párhuzamba állítani, bár egyébként sok tekintetben adja magát a hasonlóság. Például ennek a fiatalembernek a gondolkodáson én azt gondolom, hogy tudna változtatni egy olyan törvény, ami azt üzeni egyébként a többségi társadalomnak is, hogy a melegek azok pontosan ugyanilyen emberek, mint a heteró többség ebben az országban, abban az egyetlen egy különbséggel, hogy azonos nemű társaikhoz vonzódnak, ezen kívül ugyanúgy éreznek, ugyanúgy utálnak, ugyanúgy szavaznak ide vagy oda, ugyanúgy járnak vagy nem járnak templomba, mint a közösség, mint a többségi társadalom.
Felmerült itt az esetleges gyerekvállalásnak a kérdése, és András már a műsor elején is elmondta, hogy reméli, hogy el tudunk idáig jutni a beszélgetésben, hát akkor jussunk el. Ez pontosan az a kérdés, ami, és most megint először Sebastianhoz fordulok, ami esetleg egy újabb ellenérvként szolgálhat a számodra vagy számotokra. Így van, vagy nem?
Így van, hát azt hiszem, hogy ez egy akár kijelentő mondatban is fogalmazhatod volna ezt a kérdést, nyilvánvaló, hogy mi azt nem tudjuk elfogadni, hogy meleg párok örökbe fogadhassanak, épp azért, amit a műsor elején fejtettem ki, amit mi a családról gondolunk, abba nem élik az bele, hogy meleg párok neveljenek gyereket, de azt el kell mondani, hogy ebben nagyon sok vita van, tehát ebben szakmai viták is vannak, tehát pszichológusok közötti szakmai vitáról is szó van ebben az esetben, tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, meg az örökbefogadás Magyarországon egyébként is egy olyan intézmény, amit gyökerestül át kéne gondolni, mert egész Európában talán Magyarországon a legnehezebb örökbefogadni, miközben azért mindenki tudja, hogy az áruházakban milyen helyzet uralkodik. És mondjuk az is egy érdekes kérdés, és fölmerül ennek kapcsán, hogy feltétlenül rákérdeznek-e a szexuális identitására annak, aki örökbe akar fogadni valakit, vagy hogy ez szükséges, hogy rákérdezzenek. Ez szerintem jelenleg egy abszolút nyitott kérdés.
Akkor összefoglalva a Sebastian által képviselt gondolatmenetet vagy érveket, mit vártok el a melegektől? Fogadják el a mostani helyzetet? Elő tudtok állni egy olyan javaslattal, ami mondjuk közelít az SZDSZ-hez, vagy egészen más oldalról kell megközelíteni?
Hát ugye van alapvetően egy olyan filozófiai megalapozottságunk, amit az elején kifejtettem, hogy mi a családról más gondolunk, mint amit az új generáció. Szerintem ebben semmi probléma nincsen. Ezt szerintem ők se érzik problémának. Mi a jelenlegi helyzetben azt tudjuk elfogadni, hogy ezt a regisztrált élettársi kapcsolatot bevezessék. Ezt megfelelő módon, ha ez megfelelő módon kerül előterjesztésre, akkor ebben, mint az IDF tud azonosulni. A házasságot épp az előbb kifejtett, vagy korábban kifejtett okok miatt ezt nem tudjuk elfogadni, és részben ebből következően az örökbefogadás sem.
András, tiéd a szó ismét.
Ja. Mielőtt az örökbefogadásról mondanék valamit, azért úgy érzem, hogy jó munkát végzett itt a civil szervezetek és az SZDSZ és az Új Generáció Szövetsége, mert két évvel ezelőtt egyetlen egy párt sem volt hajlandó még csak egy feltételes igent sem mondani a regisztrált életesi kapcsolatra, ma pedig, mintha ez olyan felélegzés lenne minden, még a szociknak és az ellenzéki pártok számára, és hogy hú, hát akkor inkább legyen a regisztrált élettársi kapcsolat, csak a házasságról ne kelljen többet hallani. Én örülök, tehát hogyha ennyit sikerült elérni, szerintem ez már önmagában klassz, majd pár év múlva jön a házasság, amit majd ti fogtok kezdeményezni. De visszatérve az örökbefogadásra...
És akkor újra összejövünk és megbeszéljük.
De visszatérve fogadásnak.
Egy fél mondattal azért az örökbefogadásra. Ugye az egyik ellenérv az az, hogy ez nem család, és milyen hatása van a gyerekek fejlődésére. Az már egy külön érvként szokott elhangzani, hogy mi van, ha elkapja a gyerek. Na most, hát ennek itt van egy alapvető filozófiai emberjogi kérdés, amit előbb tisztáznunk kell egy ilyen vitánál. Problémának látjuk-e, betegségnek, a társadalomra károsnak látjuk-e a homoszexualitást, mint jelenséget? Hogyha erre az a válaszunk, hogy igen, akkor nyilván felesleges beszélgetnünk az élettársi kapcsolat bevezetésére. Ha azt mondjuk, hogy nem, és ebben egyetértünk, akkor komolyan kérdezem, mi van a probléma akkor, ha egyáltalán igaz lenne, hogy egy meleg pár által nevelt gyerek amúgy heteró családban heteró lenne, meleg családban viszont meleg lesz belőle, hogyha előtte elfogadtuk, hogy ezzel nincsen probléma. Ez az elméleti filozófiai megközelítése. A gyakorlati megközelítése az az, hogy Európában egyetlen egy helyen készült reprezentatív kutatás azoknak a gyerekeknek a fejlődéséről és pszichés miben létéről, akik meleg családban nőttek fel. Bocsánat, meleg pároknál, mert tényleg nem akarom vagy akarnak provokálni a család szó használatával. És ott az látszik, hogy a 13 megvizsgált gyerekből egyetlen egy vallotta magát homoszexuálisnak. Na most erre lehet azt mondani, hogy ez is egyel több, mint amennyi kellett volna. Nem tudjuk azt megnézni, hogy mi lett volna, ha nem ott neveljük a gyereket. Az viszont tény, hogy ma Magyarországon is fogadhatnak örökbe homoszexuálisok gyereket. Tévedés, hogy nem lehet. Lehet, csak ketten együtt nem lehetnek papíron a gyermek szülei. Sőt, tovább megyek, egy leszbikus lánynak lehet vér szerint is saját gyereke is, csak éppen a párja nem lesz hivatalosan is a másik szülője a gyermeknek. Ez azért egy elég abnormális helyzet, különösen ha azt vesszük, hogy bármi történhet a vér szerinti vagy a hivatalosan gyámnak kinevezett szülővel. Ebben az esetben a gyerek vagy vissza, vagy nem vissza, hanem a családi közegből megy az árvaházba. Ez azért elég húzós. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy minimális konszenzus kialakítható abban, hogy a gyereket nevére vehesse. Tehát ha van egy vér szerinti gyermek, akkor azt az azonos nemű pára nevére vehesse, pontosan az ilyen esetek elkerülése véget. Egyébként pedig ma Magyarországon minden évben nagyjából 2400 olyan gyerek van, többsége cigány, úgyhogy mindenki nézhet a lelki ismeretére, hogy vajon miért pont a cigány gyerekeket nem szokás itthon örökbe fogadni. Szóval van évről évre körülbelül 2400 gyerek, akiért senki nem jelentkezik, senki nem szeretné örökbe fogadni őket. Tényleg az állati jó dolog, hogy 15-18 évet egy áruházban tölt egy gyerek, fogalma nincsen arra, hogy működik a társadalom valójában, kikerül az életbe egy minimális kezdőtőkével, nulla használható tudással, majd utána feltehetőleg egyenes út az alvilágba.
András, mit mondasz arra az inkább konzervatív oldalról érkező véleményre, hogy azért sem célszerű melegpároknak gyermeket vállalniuk, mivel a meleg kapcsolatok könnyebben felbomlanak?
Egyrészt ez is ketté kell bontani. A meleg kapcsolatoknál, ha a férfi mi a kapcsolatáról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy teljesen mindegy, hogy valaki homoszexuális vagy heteroszexuális, a férfiak alapvetően szeretik sűrűbben váltogatni a partnerüket. Mégis a férfiak egy jó része egy ponton egyszer csak azt mondja, hogy elég volt, lesz egy felesége, lesznek gyerekei. Lehet, hogy utána is félrelép, de általában nem emiatt bomlik fel a házasság, ha felbomlik. De nem szoktuk ehhez kötni a házasság intézményét, meg a gyerekvállalás, pláne nem, hogy de életük végéig, ha tetszik, hanem kötelező egy fedél alatt élni. A nőknél ez teljesen máshogy van. A nők általában ismét függetlenül szexuális orientációjuktól hosszú távú, nyugodt, békés és monogám kapcsolatokra vágynak. Nyilván ez a nagy átlagra igaz, vannak kivételek mindkét oldalon. az, hogy a gyermekvállalást, hogyha ide eljut egy meleg pár, főleg ma Magyarországon, hogy ő azt mondja, hogy én szeretnék gyermeket, akkor feltetőleg 2 hét múlva nem fognak hajba kapni és különválni. Az már egy olyan kapcsolat, ahogy egyébként a heteroszexuális kapcsolatoknál is általában itt szokott lenni, ami már kellően stabil ahhoz, hogy arra gondoljanak, hogy gyermeket vállaljanak, főleg Magyarországon, ahol azért a gyermekvállalás az egy elég komoly vállalás a szülők részéről.
Sebastian, ti is meg szoktátok gondolom kapni évként, amit egyébként András pedzeget, hogy inkább legyen mondjuk árva egy gyerek, vagy inkább legyen apa nélkül egy anyával, mint hogy két ember, ha történetesen azok melegek is, neveljék föl. Mi erre a válaszok?
Ja, hát ugye előbb utaltam erre, hogy Magyarországon ugye az örökbefogadás az valóban egy bonyolult jogintézmény, és tényleg nagyon nehéz, és arra is utaltam, amit András is mondott, hogy nem kérdeznek rá alapvetően a szexuális identitásra. Egyébként én ezt egy kicsit, ha nem is áll problémának, de azért nem teljesen életszerű a probléma olyan szempontból, hogy nem kerül azért vissza alapvetően az a gyerek ebben az esetben az árvaházba, és a másik pár az kezdeményezheti, hogyha az előzővel valami történt, párjával valami történt, kezdeményezheti ugyanúgy, hogy akkor utána ő legyen a gyám, és nyilván mivel együtt élt vele, ez az bizonyítható,
hogy igen, csak sem nem tudja bizonyítani, hogy ők együtt éltek, mert feltételezőleg a 70 éves cekkeres Mari néni a szomszédból lehidalna, ha megtudná, hogy egyébként a szomszéd Béla és Józsi nem gyerekkori barátok, hanem 10 éve együtt élő meleg pár. Tehát ezeket hát, bizonyítani elég problémás.
Azért általában szokott sikerülni, de szóval visszatérve erre, jelenleg nem érzem azt, hogy ez lenne a legfőbb probléma, még akár a meleg párkapcsolatok esetében is. Mondom, mi azt családként nem tudjuk elfogadni, és épp ezért nem tudjuk elfogadni az örökbefogadást sem.
Sokak által ismert, és most nem magáról a személyről szeretnék beszélni, hanem a történetről, Terry Black és az ő örökbefogadott Danikája és utána a testvéreinek a története szerintem teljesen jól mutatja ezt a problémát. Van egy anyuka, mert ugye ez történt, aki jó pénzért eladja a megszületendő gyermekét, még a pocakjában volt, amikor erről tárgyalt. És van egy apuka, aki egyébként valóban homoszexuális, egyedül él, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy rossz példát mutat ezzel a gyerekkel, mert férfiakat visz a lakásba, és ő pedig örökbe fogadja Danikát. Mi a jobb a gyereknek? Annál a mamánál maradni, aki pénzért eladja, vagy egy olyan apukánál, aki őt hajlandó minden áron felnevelni. Szerintem ezekről a kérdésekről érdemes beszélni, és nem ilyen elvont elméleti ügyekben, hogy hát a melegek ilyenek, meg a melegek olyanok. Ott van egy élő példa, hogy mi között választhatna a gyerek. Szerintem jobb helyen van Terry Blacknél, mint az anyukájánál, aki pénzért kívánta eladni.
Szerintem meg azért nem nehéz ilyen konkrét ügyeket felhozni, mert van ez a konkrét ügy, ami a médiába kerül, de van, lehet más példát is hozni. Szerintem általánosságban azért tudunk erről beszélni, mert általánosságban kéne először szabályozni ezeket a kérdéseket megfelelően, és utána, ha még további ilyen konkrét problémák felmerülnek, akkor tudunk ezzel foglalkozni. Amíg nem születik általános szabályozás, addig az ilyen egyedi ügyeket mindenki elő tud hozni, és mindenki az ászlajára tud tűzni egy-egy ilyen problémát.
Sajnos műsoridőnk végéhez értünk. Hogyha van egy-egy mondat, és nagyon kérlek titeket, hogy tényleg egy-egy mondat legyen, amivel úgy érzitek, hogy össze tudjátok foglalni, vagy az elmúlt egy órának a, nem is tudom, tapasztalatát, vagy azt, amit egyébként is képviseltek, akkor arra most itt van még a lehetőség. András?
Igazából csak annyit, hogy 20 évvel ezelőtt börtönbüntetés járt a homoszexualitásért Magyarországon, 12 évvel ezelőtt más volt a beleegyezési korhatár homoszexuálisoknál és heteroszexuálisoknál. Szerintem 10 év múlva jót fog derülni a hallgató, hogyha meghallgatja a mostani vitánkat, és nem fog elérteni, hogy egy már rég létező intézményről miért vitatkoztak ezek a fiatalok ilyen vehemensen és meggyőződéssel.
Sebastian?
Továbbra se hiszek abba, hogy 10 év múlva házasodhatnak majd a melegek, a regisztrált élettársi kapcsolatot el tudjuk fogadni, és továbbra is szeretném azt hangsúlyozni, hogy mi nem a melegek ellen vagyunk, hanem bizonyos intézmények védelmében, és hát, hogy hosszú távon mi lesz, hosszú távon mindannyian meghalunk. Tehát, úgyhogy, de köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Én úgy gondolom, hogy bár választ, megoldást még nem kaptunk, amikor ti esetleg politikai pályátokban előreléptek, és akkor is ilyen hangnemben tudtok majd beszélgetni és vitatkozni egymással, akkor legalább e téren mindenképpen előre fogunk lépni. A Meleg Igen című műsort hallottátok itt az Első Pesti Egyetemi Rádióban. A vendégeink Léderer András és Huber Sebastian voltak, munkatársaink pedig Bátki Anna, Halász Glória, Horti Vivien, Kajári Bettina, Kelemen Éva és Sipos Regina. A szerkesztő Sóti Tea volt, a műsorvezető Bartyik Bálint.